Legelőször imádkozni szeretnék. Mennyei Atyánk, olyan jó, hogy megszólítható vagy, és ahogy egy pár alkalommal ezelőtt akár az univerzum dimenzióiba próbáltuk magunkat elhelyezni, hogy micsoda arányok vannak, micsoda távolságok a térben. De én azt köszönöm neked, és hiszem, hogy mindannyian, akik itt lehetünk, hogy te nem visszajöttél ezekkel a dimenziókkal, az erőddel, a hatalmaddal, a mindenható isteni voltoddal, hanem közel jöttél. Közel jöttél a te fiadban, az Úr Jézus Krisztusban, egészen közel. Annyira, hogy nem csak megérinthető volt, hanem szitkokat lehetett rászórni, vagy éppen leköpni, keresztre feszíteni. Tényleg sokszor vagyok én is úgy, hogy, és hiszem, hogy sokan, hogy értjük, vagy halljuk a mondatokat az Isten irgalmáról, kegyelméről, szeretetéről, de a mélysége, a mérete tényleg szinte felfoghatatlan. Köszönöm neked, Atyám, hogy te élő, mindenható Isten vagy, és ez a történelmen, a világ történelmen, az örökké valóságon megy át. Kérlek, segíts ebbe bepillantani ma is azokon a módokon, ahogy láthatjuk a te művelet, az üdvösség történetét, ezt a világot, amiben helyeztél és amiben meg akarsz tartani minket. Amen. Egy olyan téma jött elém, és címben is ez ment a levlistára, hogy merre tart a világ, de mielőtt ebben kapcsolatban elmondanék egy-két dolgot. Apró momentumot szeretnék megemlíteni, azt hiszem még érettségén történt velem, hogy mivel műszaki irányba voltam, nagy feszültségű megszakítók volt az egyik érettségi tétel, és úgy nem igazán rendelkeztem avval az ismeret halmazzal, ami jó lett volna. És a vizsgabizottság igazgatója mondta, hogy kedves János, attól, hogy az ön tudatában, képzeletvilágában bizonyos dolgok nem léteznek, attól még az objektív valóságban azok megvannak. És ez a mondat azért úgy többször előjött az életem folyamán, nem csak amikor ismerethiánya rendelkeztem, hanem maga ez az alapigazság gyakorlatilag, ami meg lett fogalmazva, hogy attól, hogy valamit nem ismerek, vagy nem annak a tudatában élek, az még megvan. Az működik és valós. Az, hogy az Isten igéjével kapcsolatban ma merre tart a világ címet lehetne talán adni, nem az előadásnak, hanem annak az újra átgondolásának, hogy Isten nem csak azokban a képekben létezik, amikor a fia itt járt a földön, egy-két fénykép esetleg arc, bocsánat, tehát úgy fénykép, amit az emlékünkbe eltettünk festményekről, ahogy az Úr Jézust ábrázolják, az is egy szelete az igazságnak. De az a vonulata, ami végigmegy a föld történetén és a jövőkorra is leíratott, hogy fog alakulni, az ebben a nagyon demokratikus világban szinte elképzelhetetlen, hogy az nem egy népszavazás, nem a többségi akaratnak a dolga, hogy azt eldöntse, hanem az úgy lesz. Éppen ezért Isten a szerinte szükséges mértékben ezt elénk tárja az ő igéjében. Azért, hogy tudhassunk róla is, legyen egyfajta megelőzés. Többféle vicc formájában is előfordul ez a gondolat, most nem akarom idézni egyiket se, de a szummázata ez, hogy hát ezt nem gondoltam volna. Pedig gondolhatunk arra, amit Isten eltervezett, és nem csak azért, hogy ismeretanyaghoz jussunk, hanem nem tudom ki mennyire szokta böngészni akár a világhálót, akár híradót nézni, információt szerezni, hogy merre felé tart ez a világ. Talán összeesküvés elméletekkel is találkozunk, háttérhatalmakról, sok-sok minden dologról, aminek a célja az, hogy gyakorlatilag elbizonytalanítsa az embert. És sok dolog olyan, mintha megtervezett lenne. emberi hatalmak által, akár amit sokan prognosztizálnak, hogy ma szükségszerűen egy olyan válság felé tart a világ, ami akár pénzügyileg is, de ez is tervezett, mint a többi dolog, kell, hogy létrejöjjön. Aztán már egyre több embertől lehet hallani, akik nem az Isten igéje alapján, csak a gondolkodásmódjuk alapján, hogy jó lenne már valaki, aki rendet tesz. Nem akarok ezekbe a dolgokba ilyen szinten belemenni, mert nem avval kell elsőrenden foglalkozni, mennyi minden van, mennyi minden irány és gondolat, mert kibogozhatatlan. De hasonlóan, mint ahogy a banki szakembereknél is nem azt tanítják meg, hogy néz ki az összes forgalomban levő hamis pénz, és mindig a hamis pénzeket hozzák elő, a legújabbakat, hogy tudják, és frankó meg tudják mondani, hogy ez hamis, ez igaz. Egyet tanítanak, hogy nagyon jól az eredeti és igaz bankjegynek az ismereteit és ismereti alapelveit. Szeretnék majd kivetíteni egy pár képet, jó pár képet. Van egy könyv, nagyon régóta megvan, és nagyon sokat foglalkoztat, kis kiadvány színes képekkel, ami gyakorlatilag 12 táblán keresztül viszi végig a teremtett világ történetét egészen a végső időkig. Nem biztos, hogy mindenki fog férni a képernyőre, és nem is ez önmagában a lényeg, hanem hogy a jövőről, ami felé tart ez a világ, illetve az a kor, amiben élünk, arról szó eshessen, szükséges alap az, hogy amik eddig előtte voltak, azok is Isten kezében voltak, és ugyanúgy, ahogy a proféciák szerint Isten igéje alapján, kijelentése alapján is minden beteljesedett, és minden úgy történt, ez jó alap arra, hogy a jövőben is ez ugyanígy lesz. Szeretném kérni, hogy a prezentációt azt tegyük be, és szerintem a villant meg kell a Gergőre kapcsolatban, szerintem picit jobban lehet majd látni. Jó, van még elég fény, köszönöm szépen. Egyik dolog, hogy nem is biztos, hogy van időnk foglalkozni ezzel a kérdéssel, hogy mi lesz ezzel a világgal. Ez egy nagyon jó stratégiája egyébként az ördögnek, meg a politika szinterének is, hogy megterhelni annyira az embereket, vagy megosztani, hogy ne legyen idő és energia gondolkodni. De ezzel a világgal valami lesz, és ez egy fontos kérdés, hogy mi lesz a világgal. Induljunk ki a teremtéstől. Azt kell, hogy mondjam, hogy nem gondolom, legalábbis saját gondolkodásmódom szerint, hogy a teremtéshez több hit kellene, mint az egyéb világkeletkezési elméletekhez, amelyek ugyanúgy egy feltételezésre épülnek, de sokkal több véletlenszerűséget tartalmaznak szükségszerűen, mint ahogy Isten teremtette a világot. Az a gondolkodásmód, ami itt van emögött, ebben az igében, ez melyik playerrel lett elindítva, a PPTUR-rel vagy másikkal, mert dolgoztam egy kicsit benne egy-két dolgon, de nem is ez a lényeg. A teremtésnél, ahogy Isten megalkotta ezt a földet, megjelent már az ember előtt, így ahogy láthatjuk, az Isten minden hatalma. És nem csak ez a föld, hanem hogy az univerzum méreteit is néztük pár alkalommal ezelőtt, ugyanúgy benne volt az, hogy Isten mindenható. Szokták mondani az öregnek, szokták mondani egy kedves valakinek, egy jótékonynak is, van, aki keveri a Mikulással. Az, hogy az objektív valóság nem létezik mindenkinek a gondolatvilágában és tudatában, köszönöm szépen. Köszönöm. Hitáltal értjük meg, hogy a világot Isten teremtette. Isten igéje által úgy, hogy ami látható, a láthatatlanból állt elő. Az Isten igéjét, ha boncolgatjuk, akinek van erre ideje és kedve, nagyon pontosan fogalmaz. A világ nem a semmiből állt elő. Vannak, akik olyan módon próbálják ezt megfejteni, ugye, hogy energiasűrűsödés, stb. Sok minden dolog, de azt gondolom nem ez a lényeg, hiszen akár a világ teremtése, akár a végidőkkel kapcsolatban többféle megértés van. Ez a többféle megértésen lehet vitatkozni, de ez ismeret. És alapvetően nem ez befolyásolja az Istenhez való viszonyunkat. Ez az első korszak az, amit a teremtésnek a korszaka, hogy a Biblia ezt 6 napon írja le, 6 napon keresztül. Köszönöm szépen. A teremtés, a teremtő Isten nem önmagában egy tökéletes világot teremtett önmagának, hogy abba gyönyörködjön, hanem abba életet is teremtett. És az olyan életet, amely nem csak növényekről szól és állatokról, hanem megteremtette az embert is, aki felé célja van, aki felé azért szeretetét akarta és akarja is adni. Az első korszak a teremtés után az ártatlanság és a bűn beesésnek a korszaka. Ezt felejtjük el nagyon sokszor, amikor a mai világra nézünk rá, és azt mondjuk, hogy hol van Isten, ha ennyi nyomorúságot és bajt kell látnunk. Egyszer egy írásban valaki azt fogalmazta, azt hiszem, egy amerikai lövöldözés után, hogy Istennek erre valószínű az lenne a válasz, hogy itt vagyok, és ott lettem volna az iskoláitokban is, ahol ezek a dolgok történnek, hogyha nem zártok ki onnan, ha nem küldötök ki onnan, ha nem rekesztetek ki. Tehát Istennek eredetileg egy jó terve volt az emberrel kapcsolatban. Az a közösség, az a személyes kapcsolat, hogy oda-vissza párbeszéd van Isten és ember között. Aztán, hogy Isten nem robotokat teremtett és nem gépeket, hanem szabad akaratot, az behozta azt a történetet is, hogy a sátán megkísérthette az embert, és az ember hozott egy döntést. Ez a döntés pedig az volt, hogy kivonja magát Isten közelségéből, Isten akarata és vezetése alól. És egy gondolatra hadd térjek ki. A mai korban nagyon-nagyon nagy, ugyanúgy működő képlete a sátánnak az, hogy az első emberpárt is, tehát a mindenkori embert meg tudja téveszteni. Átveri, és nem önmagában az a hazugság átverés a probléma, amivel meghűíti az embert, hanem az, hogy mikor erre rájövünk, akkor az első reakciónk általában a szégyen. És itt is ez történt, amikor Isten akarata ellen ment Ádám és Éva, a legelső reakció szégyen volt, és ez a szégyen eltávolult Istentől, mert azt olvastuk, hogy amikor vétkeztek, elbújtak Isten elől. A szégyen eltávolít. És az az üzenet, ami később ott van a keresztnél, hogy ami szégyenünket is fölvitte, ez pont ez, hogy Isten vár olyan állapotban is, amikor esetleg szégyelnivalunk van, hogy az kezelhető és rendelhető legyen. De már itt, nem kiérdemlés alapján megjelenik az ígéret Isten részéről, hogy lesz majd valaki, aki a kígyó fejére tapos. De ott van az a folyamatos küzdelem is ebben, hogy ez a kígyó pedig annak sarkát mardossa, folyamatos lesz az a történet. A következő korszak, ez az özönvíz előtti korszak, ez gyakorlatilag lehetne úgyis ez a megértés alapján a lelkiismeret korszakának nevezni. Ebben a korszakban már az elején Ádám és Évának szembesülni kellett. Bejött a bűn az életében, a családjára kihatással volt. Kain gyilkos lett, megölte Ábelt, Ábel pedig ennek a viaskodásnak, amit a bűn okoz, az első áldozata ilyen módon. És ugyanúgy, ahogy ebben a korszakban megint a szabad akarat és a lelkiismeretre volt bízva az, hogy az emberiség mit csinál, a vége az lett, hogy annyira megsokasodott a földön a bűn, a gonoszság, hogy Isten azt mondta, hogy ennek véget vet. De figyeljük meg majd azt a piros vonalat egyébként, ami az előző dián elindult, az ígérettel, többek közt azt is, hogy végigmegy, ugyanúgy a fekete vonalat, ami a sátán és a bűnnek a munkája, aztán majd később más színek is bekerülnek. Szóval Isten nem mondta azt, hogy jó, akkor ebből elég emberek. Ha mindenképp el akartok tőle menni, és nektek a bűn a jó és a gonoszság, akkor nem azt mondta, hogy befejezem az egészet, hanem befejeződik az a része, ami az emberiséget elpusztítana. De Noé megmenekült. És hadd olvassak föl Isten igéből egy részt, Máté evangélium a 24. fejezetéből, a 36. verstől. Itt az emberfiú eljöveteléről ír Isten igéje, és Noét hozza példának. Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki sem tudja, sem az égangyalai, sem a fiú, hanem csak az atya egyedül. Ahogy a Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfiú eljövetele is. Mert amiképpen azokban a napokban az özönvíz előtt ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába, és semmit sem sejtettek, míg el nem jött az özönvíz, és minnyájukat el nem sodorta, úgy lesz az ember fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a visszajövetele is. Ebben a képben jeleníti meg az evangélium az Úr Jézus, amikor erről beszél. Noé is egy minimum furabogár volt, hogy a száraz, akkor még szárazföldön elkezd egy bárkát építeni. Olyat csinál, ami nem logikus. De Isten kijelentése alapján jó. Mennyi párhuzam van a mai korban élő ember között, akire mondjuk nem biztos, hogy a nem logikusan élő és gondolkodó jelzőt szokta a környezete illeszteni, aki Isten rendelését próbálja a mai társadalomban betartani. Akár csak a szexuális tisztaságban, a gazdagsági korrektségben, a tisztességben, a hűségben, a hitben, az Isten szerint való életvitelben. Lehet gondolkodni, hogy nem csak a nem logikus jelzőt szoktuk erre hallani. És akkor ugyanígy volt, hogy azok az emberek, akik nem foglalkoztak azzal, hogy mi az, ami történni fog, ugyanúgy mentek a mindennapok, és egyszer csak bekövetkezett az, ami előre megmondatott. Aztán Noé után megtörténik a szövetségkötés, ez az özönvíz utáni korszak, és megint ott van az ember, és figyeljük meg ezt a konzekvens gondolkodásmódot, ami az embert jellemzi önmagában, bárhogy csak Isten nélkül. A bábeli torony is lehet, hogy építészetileg egy remek alkotás lett volna, de lényege az volt megint csak, hogy Istentől eltávolodni, az ő akaratából kivonni magát az emberiségnek, hiszen Isten parancsa az volt a népek felé, ahogy szaporodnak, és Noé utódai felé, és hogy töltsétek be a földet, áradjatok szét a föld színén. Ezzel szemben ott is az volt a mondás, hogy mi ezt nem így tesszük, hanem majd szépen együtt maradunk, és úgy alkotunk nagy dolgokat. Olyan dolgokat, amik esetleg fölérnek az égig, az Istenig is. Ennek a korszaknak is a vége, ítélet ugyanúgy, ahogy az özönvíznél is, itt is ez az ítélet, a szétszóratás. És a toronyépítésben is ez a gondolkodásmód jelenik meg, szerezzünk magunknak hírnevet. Azért annyira nem vagyunk még messze az édeni állapottól, annyira nem vagyunk még messze az kezdeti időktől, de az emberben ott van, hogy majd mi meg magunk megoldjuk okosan. Aztán az ígéretben konkrétan megvalósul az Ábrahám elhívásában, hogy megyünk előre időben, bocsánat, az időket nem mondtam. Egyébként a levlistára majd ki fogom küldeni, tehát tudom, hogy nem olyan minőség, hogy ez hátulról is látható, olvasható legyen, de szépen megjelenik minden. Tehát Krisztus előtt 2100 körül Ábrahám elindul. Az az ember, aki egy hitetlen világban lakik, és ebben a hitetlen világban már megjelenik a bálványimádás, hogy nekünk nem kell Isten, mi más isteneket imádunk, és majd kitalálunk magunknak. És Isten megint nem azt mondja, hogy eltörlöm az embereket, hiszen az én atyai szeretetemből is teremtettem ezt a világot, hanem Ábrahám megkapja az ígéretet, hogy ő benne áldatik meg, és az ő utódaiban a föld. De Ábrahám is, az Istennel erre embernél is ott van még a hitnek a próbája, például a türelem. Megkapja az ígéretet, hogy annyi utódod lesz, hogy meg se lehet számolni. Aztán vár. Nem csak a szeretet vár, hanem ő is. Végig egy csomót, és elfárad a várakozásba, és besegít Istennek. És azt mondja az ő felesége Sára, hogy meg lehet ezt oldani másképp is. Ott van az én szolgálom, vedd őt feleségül, és majd őszül neked gyermeket, és az olyan lesz, mintha az enyém lenne. De az, aki megszületik, Izmael, őt mondják például az arabok ősatjának. Úgyhogy az, ami egyszer korán elindul, az utána később a történelemben is végigmegy. Ábrahám ott van a hit embereként említve, de ő is ott van kérdésekkel és türelempróbával is az Isten eljárás tekintetében. De itt is bebizonyosodik, nem csak a történelem folyamán, Ábrahám esetében, hogy amit az Isten megígért, azt ő meg is fogja valósítani isteni dimenzióban. De ez óriási türelem kell. Aztán, ahogy megyünk előre az időben, Izsák és Jákob, aki később Izrael, azaz Isten harcosa nevet kapja, a családja kiteljesedik, és 12 fia születik, akik gyakorlatilag Izraelnek a 12 törzse. És mivel József volt az a kedvenc kis fiú, akit ő nagyon szeretett, és a bátyai berágtak emiatt rá, ő volt az, akit eladtak Egyiptomba, és Egyiptomba az uralkodó után a második ember lett, és egy hatalmas éhínség bekövetkeztében, mivel ezt az Úr előre kijelentette neki, tudott olyan intézkedéseket hozni, hogy megmentette gyakorlatilag így a népet, és ennek következtében lehetett az, hogy családja Egyiptomba települ. De ha nézzük ezt a történetet, hogy gyakorlatilag egy emberen keresztül Isten megment egy nemzetet és sokakat, szokták mondani, és ez így van, ez egy dolog, ez elfelejtődik. És körülbelül erre lehet számítani avval, aki jót tesz, mert ugye a Bibliában nincs, az a mesében van, hogy jót tett helyében jót vár. Azt olvassuk, hogy a következő uralkodó, a következő fáraó már nem emlékezett, és nem ismerte Józsefet, és az ő családját, és a József és az ő családja kapcsán Izrael népét rabszolgasságba vetette. Az, hogy jót cselekszik valaki, az nem biztosít e földön örök érdemeket ebből a szempontból. Aztán az eltelő 430 év, ami végigkíséri ennek a népnek az életét rabszolgaságban, jön az ígéret megint Istentől, hogy ők majd kiszabadulnak. Aztán lesz is egy ember, Mózes, akin keresztül ez az ígéret megvalósulhat, de a nép hitetlensége miatt, mert Isten kihozza őket, megtörténik a 10 csapás, de amikor arról szól, hogy odaérnek az ígéret földjéhez nagyon rövid idő alatt, akkor ott már megint a hitetlenség van. És hogy a történelmet ebből a szempontból is vizsgálva, a mindenkori kor emberénél, az egyiptomi 10 csapás után, ami ott volt előttük, színesben, 3D-ben, valóságosan nem eredményezett megtérést. Mert a következő akadálynál, amikor a föld elfoglalásáról volt szó, akkor a kémek, 12 kém közül 10 azt jelentette, hogy hát ezt a földet nem fogjuk elfoglalni. Akkor emberek lakják, akkor a csapatok vannak, hogy erre Isten még valószínűleg se lesz képest. De úgy, hogy korábban, előtte Isten őket kihozta Egyiptomból. Sokszor a csodáktól várjuk a megtérést, az Istenhez fordulást. Önmagában a csoda lehet, hogy egy szükség betöltése. De ma nem a lélek és a gondolkodásmód megváltozása, és ez kísérte végig Izrael népét. És ahogy megyünk tovább a történelemben, mikor elfoglalták az ő ígéret földjüket, ugye Józsuéval vették be az egész földet, aztán szükségessé váltak a bírák, akik ítélkeznek a nép között. De ez sem volt elég, hanem a népben megjelent egy gondolkodásmód, az uralkodás módjának megváltozása. Mi is ugyanúgy akarunk lenni, mint a többi nép körülöttünk. Nekünk nem Isten uralma kell, hanem nekünk is legyen királyunk, mert az a módi. Tehát az a nagy néptenger, amiben élünk, ott ez így működik. Jó, hogy Isten vezetett, kihozott, de nekünk is kell egy király, mert a többiek is így csinálják. Ez a gondolkodásmód is ott van, amit a sátán szeretne elérni folyamatosan, és a kezdetektől fogva. Tehát ne felejtsük el, hogy a legelén a bűnbeesésnél egy folyamatos harcról van szó, a bűnről, mint állapotról. És ez a gondolkodásmód jelenik itt is meg, hogy nekünk jó, hogy van egy Istenünk, de picit félretesszük, mert nekünk kellene királyok, mert a többiek is ezt csinálják. Nem csak a mai korban volt nehéz megállni abban a gondolkodásmódban, amit körülveszi az Isten félő embert, az Istennel járni akaró embert.
Aztán
az odáig vezet, ahogy megyünk tovább a történelemben, hogy ez a nép 10 törzs felkelése kapcsán ketté szakad, a déli és az északi ország részre. Jönnek a proféták, és folyamatosan küld embereket szólni, figyelmeztetni, hogy emberek, ez így nem lesz jó. És ebbe se un bele Isten, és a végén megtörténik az, amit szintén előre megmond, ami következményük, hogy először Izrael elhurcolása történik meg Asszíriába, aztán később Júda babiloni fogságba kerül. Isten népe. Isten a hibás ezekben is, hogy nem elég erős Isten, hogy ígér, kihoz egy népet, amin keresztül szeretné megáldani a földet, és akkor ilyen történeteket látunk. Ez még mindig az első történet, hogy a kísértő, a sátán szeretné eltávolítani az embert Istentől. Aztán a következő időszakban, a fogság ideje után, ahogy megyünk előre, az új szövetség előtt lesz egy 400 éves csönd, amit így szoktak mondani, a Bibliában nincs róla semmi írásunk. Ebben az időszakban a nép megpróbál, az izraeli nép lázadni a fönnálló rendszer ellen, azt hiszem ekkor van a Makkabeus felkelés, emberi erővel egy csomó mindent meg akarnak oldani, és nem megy. Szolgaságban maradnak. Egy nagy hatalom szolganépeként kezdődik ez a 400 év, és a római kor szolgaságában fejeződik be. Aztán eljön az a kor, amivel kapcsolatban az egész világtörténelmhez képest talán nagyon pici idő, de a piros vonal, ami eddig ígéret volt, az valóságá válik Jézus Krisztusban. Hogy sem a lelkiismeret, sem a törvénykora nem tudta az embert megváltoztatni. Szükség van valakire, aki változást tud hozni. És hogy a változás végbe mehessen az ember életében, ehhez pedig kell az az út, hogy Isten tudja munkálkodni az ember szívében. Hiszen a megtérés az nem az, hogy egy valláshoz csatlakozunk, elfogadjuk egy közösségnek a gondolkodásmódját, hanem az a munka, amit Jézus Krisztus Szent Szellem által el tud végezni az ember életében, hogy megváltozik a gondolkodásmód és a hozzátársuló életvitel is. Megváltozik a gondolkodásmód az, ahogy élünk, ahogy a döntéseinket hozzunk, mert erre nagyon sok minden más is hat. Ahogy láttuk eddig a történelemben végig, a társadalom és a környező népeknek a szokásai, gondolkodásmódjai mindig ezért küzdöttek, ezeken keresztül a sátán pontosabban, hogy az Istennel, Isten felé fordulni akaró embert eltávolítsák tőle. Jézus Krisztus nem egy jó ember volt, nem egy jó proféta önmagában, hanem Isten. És egy érdekes dolog, talán említettem, ugye, hogy Krisztus születéséhez igazítjuk az időszámítást, hogy Krisztus előtt meg után, ez bizonyos szempontból téves, mert Krisztus nem akkor jött létre, amikor a Föld lejött. Tehát a Krisztus előtt, az úgy a pontos, hogy a Krisztus földre jövetele előtt és után időpont, mert Jézus Krisztus, mint Isten, öröktől fogva létező, isteni hatalommal bíró személy. A kereszt megjelenik a történelemben. Nem azért, hogy útszéleken kőkereszteket lehessen ábrázolni, füzéreket föltenni visszapillantó tükrökre, hanem azért, mert szükséges volt az az áldozat, hogy az Istennek az a törvényszerűsége és igazságossága is, igazságosságának is megfeleljen, hogy a bűn zsoldja a halál, a bűnért büntetés jár. És nem arról szólt a történet, hogy majd mi emberek megjavulunk és rendbe tesszük a helyzetünket, hanem szükség volt egy olyan áldozatra, ami ezt a bűnt eltörli. Hogy az igazság, hogy a bűn zsoldja a halál, ne szenvedjen csorbát, viszont a kegyelem is megjelent, mert az ember erre nem lett volna képes. És itt kezdődik egy kék vonal, ez a gyülekezetnek a korot fönlegesleg fölül látjuk az idővonalon. Jézus Krisztus visszament az Atyához. Tehát még egyszer mondom, nem csak önmagában fölment a mennybe, hanem visszament az Atyához, hiszen onnan jött el. és ott uralkodik. És ez a kor, amiben élünk. Ez a kornak a kezdetén az Úr Jézus, miután fölment a mennybe, eljött a Szent Szellem, a Szent Lélek, aki vezetést ad, aki elpecsételi azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, aki vigasztal, aki kijelenti az Istennek a dolgait számunkra, és ahogy minden egyes korszaknak a végén ítélettel végződött, itt is a zsidó nép számára ítélettel végződött az előző kor, hiszen itt a bal alsó sarokban látjuk a zöld vonal, ki lesz vezetve a képről, ez pedig Krisztus után 70-ben a Jeruzsálem és a templom lerombolása és a zsidók szétszóratása. És elindul egy új vonal, ez pedig a világ népeinek, az úgynevezett pogányoknak a megtérése. Akik elfogadják ezt a kegyelmet, akik beismerik, hogy a történelmet kézben tartó Isten által adott menekülési út az Jézus Krisztuson keresztül megy hozzá. Jézus Krisztus kijelentette, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. És nem azért, mert önző volt, és azt mondja, hogy na, én csak egyetlen utat adok, hanem ez az egyetlen és jó út, amivel mehetünk a szent és igaz Istenhez. És ebbe a, nem tudom, talán narancssárgának tűnő részbe bejön, hát ez eredeti képen lilás, lehet, hogy picit feketébbnek látszó rész, ez pedig az Antikrisztusnak a szelleme. Az a szellemiség, ami Isten munkája ellen hat megint csak ebben a korban, és le akarja azt rombolni. És most érkeztünk el ahhoz a ponthoz, amiről olvastam az Isten igéjében. Filmek is készültek, mozifilmek is, neves színészek is játszottak benne, ez pedig az elragadtatás. És azért nem önmagában ezzel kezdtem mai szolgálatomat is, hogy a történelem kapcsán mondjuk lehetetlen ennyi idő alatt ezt így végighadarni, de hogy látjuk, Isten uralma, igazsága végigkísér és végigvezeti az egészet. És hogy a múltban, ahogy a megíratott dolgok, Isten által kijelentett dolgok végbe mentek, a jövőben ugyanez fog történni menetrendszerűen. És igen, lesz egy időpont, amikor ugyanaz lesz igaz, amiről olvastam az igében Noéval kapcsolatban, hogy minden ugyanúgy megy. A föltöltött mobiljainkkal, vagy nem tudom, mikor lesz ez pontosan, hogy mekkora kütyű lesz akkor nálunk, megnézzük az aznapi tendőinket, rohanunk, intézünk, orvoshoz megyünk, és egyszerűen csak megtörténik egy esemény, amiről az Isten igéje beszél, hogy az elragadtatás megtörténik. Az elragadtatás az nem egy olyan történet, ami megint csak, hogy a demokratikus vagy demokráciát nézzük, demokratikus gondolkodás vagy a demokráciát nézzük, hogy önkéntesek alapján működik, és saját elképzelés alapján. Jézus Krisztus azokat fogja akkor elvinni a földről, akik hozzá tartoznak. Nem a keresztényeket fogja elvinni, nem minden keresztényt. Van egy ilyen mondás, hogy a mennyben három csodálkozási pont minimum lesz. Az egyik az, hogy lehet azon csodálkozni, hogy jé, ő meg hogy itt van. A másik az, szintén jé, ő miért nincs itt. A harmadik csodálkozás meg az, hogy jé, én is itt vagyok. De ez a kegyelem. Nem az, hogy én jó ember voltam és jó dolgokat tettem önmagában, hanem az, amiről Isten igéje beszél, hogy a bűnbánaton, a megtérésen, az Isten alá rendelt életen keresztül van erre jog. És jó ez a kép, hogy föntről jön le egy nyíl, ami fölemel, nem pedig én megyek. Mert ez szintén isteni hatókör. Itt nem ilyen kritériumok lesznek, hogy mondjuk nagyjából 52 hét van egy évben, akkor 90%-os gyülekezet látogatási ráta esetén már. Tehát nem erről szól a történet. És ezért jó, hogyha jól tanulmányozzuk az Isten igét, mert ugyanúgy, hogy a megtévesztő a történelem folyamán végig azon munkálkodott, hogy egy picit vétkezzünk, vétsük el a célt, lőjünk mellé, akármint Izrael népén, hogy láttuk, hogy van Isten, rendben van, de nekünk kell saját király. Vagy rendben van, hogy Isten népe vagyunk, még Bábel előtt, de mondott is valamit Isten, jó dolog az is, de csináljuk másképp a történetet. Van egy mondat itt a nyílnak a bal alsó sarkában, aki hisz és bemerítkezik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Ez egy nagyon tömény mondat, és hogyha önmagában most, mit tudom, Isten tisztelet után kiállnék ide a Kossuth térre, és ezt hirdetném, igazságot mondanék, de ebben a mondatban nagyon sok minden benne van, amit még el kéne mondani. Hinni nem azt jelenti, hogy azok a dolgok közé beteszem Istent is, amiről azt gondolom, hogy léteznek. Amikor a Biblia hitről beszél, akkor arról beszél, hogy amiben hiszek, az hat is rám, és az alapján rendezem az én életemet, a dolgaimat. A Biblia, amikor a megtérés szóról beszél, ott a metanoia gondolkodásmód és cselekvési mód megváltozását jelenti, amikor az ember fölismeri, hogy eddig is frankon éltem az életemet, és nem haltam bele. Tudtam én irányítani és vinni az egész történetet. De Isten létezik, az ő törvényei, az ő történelem formálása létezik, és van, és működik, és őnála megvan annak a módja, hogy mehetünk hozzá. És erről volt szó pontosan ezért pár héttel ezelőtt Isten szentségéről. Ha Isten nem szent lenne, hanem csak egy haver, egy jómódú haver, aki el tud intézni pár dolgot, akkor az igazán nagy életproblémáinkra nem tudna megoldást adni. Mert ahhoz Isten kell, és isteni dimenzió. És ez az isteni dimenzióhoz az ő szentsége is, és hatalma is hozzá tartozik. És ebbe a szentségbe ilyen módon mehetünk, ha Jézus Krisztuson keresztül közelítjük meg Istent. Egy rövid kitérő, csak megint okoskodik az ember, és nem azon szeretnénk most vitatkozni, hogy mikor és hol lesz az elragadtatás, de van egy jobbnak tűnő verzió, mert az elragadtatás után következik a nagy nyomorúság ideje. És az egyik verzió szerint az elragadtatás ideje a nagy nyomorúság előtt van, tehát aki hívő volt, az kivétetik abból az emberi szavakkal leírható borzalmakat tartalmazó korszakból, ami még az emberiségre vár. Ez úgy jól hangzik. De még ez sem fog működni, ha üzletelünk Istennel, és valaki azért tér meg, hogy akkor ilyen módon majd itt ebből kimeneküljön. Csak gondoljuk végig, mert hogyha Istennel csak üzletelnénk, hogy arra jó nekünk, hogy a jó dolgainkat intézze, akkor a mennyországban mit kezdenénk, mert ott a mennyországban az alapvető jutalom az, hogy Isten jelenlétében lehetünk. Ezt a kapcsolatot is gondoljuk át. Szóval a lényeg az, hogy a másik pedig a nagy nyomorúság kétszer, három és fél esztendejében, hogy a középső időben történik az elragadtatás. De megint számítunk, mind hogy a történelem folyamán mindig okosak voltunk, mint ember, és majd mi kiszámítjuk, hogy nekünk mi a jó és mi a frankó, hogy éppen annyit adjunk, amennyi kell. Ez nem kapcsolat, ez számítás. És ahogy a legelső dián ott volt, amikor Isten teremtette ezt a földet, és teremtette benne az embert, akkor ott az ártatlanság kora volt fölírva, egy élő és szeretett kapcsolat Isten és ember között. Lehet ezen vitatkozni és boncolgatni ezt a történetet. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy lesz elragadtatás. Csak röviden arról, ami a nagy nyomorúság korát jelenti. Azt gondolom ma, amikor rengeteg információ áll rendelkezésünkre, hogy az ember mire képes önmagában. Itt nem csak a világháborúkra gondolok, a sztálini korszakra, a kínai kulturális forradalom, bármi csak, ami viszonylag rövid időtávon belül belátható, hogy elképzelhetetlen, hogy milyen gonoszság lakik az emberben. Ebben az időben viszont erre még az egy rossz mondás, hogy egy-két lapáttal rá lesz téve. Az Antikrisztus uralma lesz egy hamis proféta, ami a vallásosság köntösébe bújtat egy csomó dolgot, és megtéveszti az embereket, és akik itt maradtak a földön az elragadtatás után, ebben a korban még a sátánnak a fokozott támadásait még inkább el kell, hogy viseljék, mert érzi, hogy kevés ideje van. Lehet megtérni akkor is, akik itt maradtak. De ezt érezzük, hogy szinte lehetetlenség. De Isten nem zárta ki a megtérés lehetőségét, ahogy a kép jobb oldalán ott van fölfelé a zöld-fehér csík is. Csak egy mondat ehhez a diához, hogy próbálunk konkretizálni dolgokat a jövőképét illetően. És ugye sokak előtt ismerte az például, hogy a fenevad bélyegét az emberek a homlukokon vagy a kezükön fogják viselni, és akkor az RFID-s csipekre gondolnak már sokan. Technológiailag ugye működik ez az azonosítás. De olvastam egy nagyon jó megközelítést ebből a szempontból, hogy nem biztos, hogy nekünk technikai eszközökbe kell gondolni, és majd az ellen kell lázadni, hogy a homlokunkba vagy a kézfejünkbe azonosításra alkalmas mikrocsipet engedjünk ültetni. Az egyik gondolkodásmód, ami nekem nagyon tetszett, a gondolataink és a kéz a cselekvés. Hogy a gondolatokban és a cselekvéseinkben leszünk megbélyegezve. Lesznek azok, bocsánat, akik nem Isten uralma alatt élnek, hiszen akik Isten uralma alatt élnek, azok a Szentlélek pecsétjével vannak, és lesznek elpecsételve. Aztán az 1000 éves krisztusi országlás itt a földön, amikor a sátán megkötöztetik, nem hat az emberre, a végső utolsó ítélet, és utána, miután új ég és új föld lesz teremtve, az örök élet. És ott fönt azon a két kis tekercsen, amit szerintem nehezen olvashatod, de felolvasom, egy ige. Ha valakit nem talál beírva az életkönyvébe, a tűznek tavába vettetett. Ez a tűznek tava, nem ezen kell gondolkodni, most milyen hőmérséklet lesz ott, bármi ilyesmi. Istentől elszakítva, vagy akik az örök életben lehetnek, Istennel együtt lehetnek. És ezt az egy képet teszem csak vissza, és ennek a közepét, amiben mi érünk ebben a korban, tovább gondolásra. A Szent Szellemnek és az Isten gyülekezetének, mint Krisztus testének az üdvideje. Ez a korszak, amiben élünk most konkrétan a történelemben. És alul ez a vegyes vonalazású csík, pedig rajta van két fogalom, valódi hívők a névleges keresztjének között. És hogy láttuk az elragadtatásban is lesz egy szétválasztás, amiről szintén beszél az Isten igéje. Isten korrekt, nem árul zsákba macskát. Beszél arról, hogy mi volt, mi van és mi lesz. És ennek a feltételeiről is. És ez nem arról szól, amikor nem csak Jézus Krisztus csodatételéről beszélünk, vagy Isten nagyságáról objektíven, hanem arról is, hogy mi az, ami Isten terve szerint végbe fog menni. Ez nem ijesztegetés, hanem megelőzés és tényfeltárás, és mind a történelem folyamán mindig is, amíg ember lesz a Földön, mindenkinek a szabad akarati döntésére bizatik, hogy mit kezd az információkkal. És bátorítás azokhoz, akik azt kezdték eddig is ezekkel az információkkal, hogy Istennel járnak, Jézus Krisztussal akarják leírni az életüket. Már ebben a korban, amiben élünk, az Antikrisztus szelleme nagyon keményen dolgozik. Ez az a sok-sok harc, amiről szó van. Ezért is volt, meg lesz akár női konferencia és más. Nem azért, hogy lelki gyógyulást adjunk önmagában, vagy legyenek ezek az alkalmon, hanem ennek a folyamatnak is a felkészítése, és hogy ez a felkészülés kapcsán minél több ember megmenekülhessen. Isten szeret. Ez nem Isten hatalmának a villongása, hogy ő majd itt ekkora dolgokat fog tenni ezen a földön, hanem Isten szeretne megmenteni, mert ebben a világban, amiben élünk, ez egy kétpólusú világ, ezt ne felejtsük el. Isten és a sátán. És Isten szeretne vonzani. És mindaz, amit ebben a korban megélünk, és talán megéltek, drága testvérek, nehézségben, támadásban, sok-sok mindenben, erről sem hallgat Isten igéje, de győzelemre visz. És ma is meghívás, hogy aki elfáradt ezen az úton, Istentől kaphat erőt. Ugyanúgy kézben tart téged is, nem csak a történelmet. És akiknek talán új volt ez az információ, kívánom, hogy a vasárnapi ebéddel nem újjon el ennek a délelőttnek a hatása, hanem mindenki ezt forgassa át a szívében, és hozzon döntéseket. Hozzon döntést Jézus Krisztus mellett. Amen.
Köszönöm szépen János testvéremnek a szolgálatát. Most ima